A Ne becsüld alá a fáradtságot című sorozatunk utolsó előtti epizódjához érkeztünk. És ezúttal a hitbeli fáradtságról szeretnék majd beszélni. Ehhez kapcsolódóan olvassuk János evangéliuma 21. fejezetét, az első verstől a 17. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a jobb oldalon, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem, ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Imádkozzunk. Urunk, szükségünk van a te helyreállításodra. Szükségünk van arra, hogy meghívj egy ugyanilyen beszélgetésre, mint Pétert. Köszönöm, Uram, hogy minden egyes szív nyitott előtted ebben a teremben. Köszönöm, hogy senkinek a szíve nincs rejtve előtted. Hogy mindenkinek az élethelyzete nyitott könyv a számodra. És te nem részvételenül jössz ma közénk, nem haraggal, nem indulattal, nem elmarasztalással, hanem hozva a megoldást, kegyelemmel, szeretettel és igazsággal. Kérünk, hogy foglalj helyet közöttünk, Jézus, és tedd meg azt, amit meg akarsz tenni, mert arra van szükségünk. Amen.
Foglaljunk helyet.
Az előző hetekben beszéltünk már arról, hogy milyen veszélyeket rejt magában a fáradtság. Hogy a fáradtság, hogyha nem figyelsz rá, akkor hogyan nyit utat a kísértések különböző fajtáihoz, és a fáradtság hogyan forr egy idő után a torkodra, és ezért nem szabad alábecsülni. Múlt héten a kiégést vettük szemügyre, hogyan juthatunk el odáig, amikor lelkiismeretesen végezni akarjuk a feladatunkat, hogy a végén azt mondjuk, hogy semmi értelme annak, amit csinálok, és ránk szakad a teljes reménytelenség. A mai délelőttön pedig a fáradtságnak egy rendkívül alattomos formájáról szeretnék beszélni. Egy olyan formájáról, ami értelemszerűen azokat érheti csak el, akik Krisztus követői, de azokat eléri. Ezt hitbeli fáradtságnak nevezzük. A hitbeli fáradtságnak az alapja a szégyenérzet. Az a szégyenérzet, amikor úgy érzed, hogy nem tudtam azzá válni Isten szemében, akivé szerettem volna. Úgyhogy vagy elért már ez az érzés, és benne is vagy, vagy ha még nem, akkor szeretném, hogyha felkészülnél rá. Különösen azokra leselkedik ez a veszély és ez a típusú fáradtság, akik nagyon szeretnék szeretni az Urat. Akik azt mondják, hogy Jézus az én életem értelme. Őt követem, ővé az életem, neki akarok adni mindent. Úgyhogy az, hogy itt vagy ma, az azt jellemzi, hogy ilyen ember vagy. Hogy Krisztusnak olyan követője vagy, aki szeretné őt nagyon szeretni, teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes értelmével és teljes erejével. Ezért vagy ma itt, igaz? Úgyhogy ezért szükséges beszélnünk a hitbeli fáradtságnak a működéséről, hogy amikor elkezd bejönni az életedbe, és nem tudod, hogy mi a baj, csak azt érzed, hogy valami baj van, hogy akkor felismerd a jeleit, és tudj tenni ellene. A hitbeli fáradtságot, tehát egy olyan érzés, egy szégyen érzet táplálja, amikor úgy érzed, hogy nem tudtam azzá válni Isten szemében, akinek én elképzeltem magamat. Hogy azt mondtad, hogy én annyira szeretlek, Uram, hogy szeretnék érted nagy dolgokat tenni. Szeretnék hozzád mindig közel lenni. És elképzelted magadat, hogy neked nem lesz nehéz még följebb lépni, és még följebb. És hallod itt a gyülekezetben, hogy Istenben van még több. És azt mondod, hogy nekem kell ez a több. Én vágyom rád, Uram, még inkább. És aztán történik egyszer csak valami az életedben, mert olyan élethelyzetbe kerülsz, vagy mert bejön egy bűn az életedbe, és egyszer csak a saját szemedben félelmetesen nagyot zuhansz. És ott találod magadat, hogy nem találom vissza az utat. Nem találom az utat ahhoz, akinek én elképzeltem magamat, és nem csak ahhoz, hanem lassan már az Úrhoz sem találom a visszaútat. És ilyenkor kezdjük úgy érezni, hogy nincsen több lehetőség. Hogy valahogy minden lezárult. Mert ott lebeg a szemed előtt, hogy ez az én hibám. És az esetek többségében igazad is van. Mert belementél egy olyan bűnbe, megengedtél magadnak egy olyan helyzetet, hogy tényleg eltávolodtál az Úrtól. És olyankor azt kezdjük érezni, hogy a saját hibám miatt minden lehetőség lezárul az elől, hogy újra visszatérjek oda, ahol a legjobban szerettem lenni, ahol tényleg önmagamnak éreztem magamat, az Isten jelenlétében. És tolulnak az agyadra az emlékek, és azt mondod, hogy milyen jók voltak azok a napok. És Dávid az egyik zsoltárában azt mondja, hogy visszaemlékszem azokra a napokra, amikor együtt vonultam a nagy gyülekezettel. És amikor a hitbeli fáradtság elér téged, akkor úgy érzed, hogy a nagy gyülekezet az megy valahova előre, és egy ideig még talán látod valakinek a hátát, és egy idő után már azt mondod, hogy ó, gyerekek! De mintha már azt sem tudnád mondani, hogy várjatok meg, hogy én is jövök, hogy én igazából hozzátok tartozok. És kezded azt érezni, hogy egyedül maradtál. És nem számíthatsz senkire, már a gyülekezetre sem számíthatsz. És ami a legfájóbb ebben az egészben, a hitbeli megfáradásban, hogy a végén azt mondod, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az Úr még egyszer foglalkozzon velem. Ezt a hitbeli fáradtságot tapasztalta meg Péter elemi erővel. És a mai délelőttön azt az utat szeretném bemutatni nektek, ahogyan Jézus végig vezeti Pétert, a hitbeli fáradtságból kiemelve őt végig vezeti a helyreállítás útján. És ahogyan Pétert végigvezette az Úr a helyreállításnak az útján, ugyan ezt az utat veled is kész és hajlandó bejárni. Úgyhogy főleg akkor, hogyha úgy érzed, hogy azt a Tamás, honnan tudod, hogy tényleg ez van velem? Hát onnan, hogy én magam is ismerem a hitbeli megfáradásnak az érzését, a dinamikáját. Tudom, hogy milyen belenézni úgy a tükörbe, és azt mondani, hogy valaha voltak nagy elképzeléseim. Én azt gondoltam magamról, hogy hát én egy komolyan vehető ember vagyok Isten országában. És most nézd magadra. És tudom, milyen az a reménytelenség, az a szégyen érzet, hogy igen, a fenébe is. Ha őszinte akarok lenni magamhoz, akkor ebben benne vagyok én is. De hogyan találok vissza? Hogyan tudhatnék visszajutni oda, mikor úgy tűnik, hogy valahol az Úr is már olyan messze jár, mert ilyenkor felerősödnek bennünk azok a gondolatok, hogy hát az Úr vezeti az ő népét. Ott megy a gyülekezet előtt, aztán megy mögötte a gyülekezet. Én meg itt kullogok valahol hátul, sehol nem vagyok egy kis senki. Na nézzük, hogy mit gondol Jézus ebben a helyzetben rólad, mert ahogyan Péterrel foglalkozott, úgy veled is foglalkozni fog garantáltan. Először is meghív nosztalgiázni. A hitbeli fáradtságban, amikor úgy érzed magad, mint ahogyan az előbb lefestettem, az Úr meghív nosztalgiázni. A helyreállást 4 lépésben végzi el az Úr. Az első lépés a közös nosztalgia. Nem is gondoltad volna, igaz, hogy ezzel kezdődik. Pedig igen. Az Úr meghív arra, hogy gyere, és gondoljuk végig, hogy honnan indultunk mi együtt. Gyere vissza oda a kezdetekhez. Ismerős ez valahonnan? Hát nem is olyan rég Illéssel kapcsolatban mondtam ezt, hogy Illés maga érezte úgy, hogy vissza kell mennem oda, ahol minden indult. Vissza kell mennem oda, találkoznom kell az Úrral. És úgy tűnik, hogy az Úrnak kedves ez a gondolat. Miért mondom ezt? Hát azért, mert a felolvasott igében azt látjuk, hogy Jézus reprodukálja azt a helyzetet, ahol Péter először is komolyan találkozott vele. Talán nem tűnik első olvasásra annyira nyilvánvalónak, de az egész helyzet Péter miatt van. Ez az egész helyzet Péter miatt történik. Péter helyreállása miatt. Természetesen arra a másik 6 tanítványra, akik vele együtt vannak, ugyanúgy kihat Péter Jézussal való találkozása, de ez az egész helyzet Péter helyreállítása miatt történik. Tehát ha az a kérdés, hogy fontos vagy-e az Úrnak, hogy van-e lehetőség neked is visszatérni, hogy vezet-e még arra út, akkor a válasz határozottan igen. Soha ne legyen kétséged. Amikor neked már úgy tűnik, hogy minden út lezárult, az Úrnak van egy tulajdonsága, amiről énekeltünk is most néhány énekkel ezelőtt, hogy utakat készít, hogy új utakat készít. És neked is elkészíti az utat a teljes helyreálláshoz. Ezt olvastuk a 6. versben, a 21. fejezetben. Ő pedig, vagyis Jézus ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Hát amikor ez történt, akkor a tanítványok számára teljesen egyértelmű és nyilvánvaló volt. Péter számára meg még inkább nyilvánvaló volt, hogy én ezt már átéltem egyszer. Déjà vu. Én ezzel a helyzettel már találkoztam. Emlékszem arra, hogy ott haláztunk a tengeren, és aztán a szél ennek a názáreti csodarabbinak a szavait hordta és hozta a fülembe, és egyszer csak bekéreckedett ez a Jézus nevű figura a hajómba, és bár előző este semmit nem fogtunk, de amikor ő mondta, hogy vessük ki a hálókat, szakadozni kezdtek a hálók. És most ugyan itt vagyunk. Mi történik velem? Jézus újra megrendezi azt a találkozást, amiben Péter először találkozott vele úgy, hogy az gyökeres változást hozott az életébe. Hát nézzétek, Lukács evangéliuma 5. fejezet 5. 6. versében ezt olvashatjuk. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ugyan az a szituáció. Miért hívja be Jézus Pétert ugyanabba a szituációba, mint ahol már jártak egyszer közösen? Azért, mert Péter legutóbb ott találkozott Jézussal úgy, hogy beszélgettek is, hogy ő azt követően csúfosan elbukott a hitben. Legutóbb, amikor Jézus Péterrel beszélgetett, az a Gecsemáné kertben történt, és azt mondta Péternek Jézus, hogy Péter, tedd el a kardot. És Péter ledobja a kardot, Jézust elfogják, elviszik, és a következő találkozásukkor már nincs lehetőségük beszélni. Péterben ott mozog minden. Mi lesz most? Nem így gondoltam, nem erről volt szó. Hol van ebben az én szerepem? És a következő pillanatban abban találja magát, hogy háromszor megtagadja azt, akiről eddig azt mondta, hogy te vagy az életem értelme. Te vagy a legjobb barátom, a megváltóm, a mindenem. És folyamatosan, amikor az emberek kérdőre vonják, hogy kicsoda neked Jézus, akkor azt mondja, hogy nem ismerem, nincsen közön hozzá, azt sem tudom, miről beszéltek. Ekkor találkozik utoljára Péter tekintete Jézussal. És utána marad a marcangoló bűntudat. Az a szégyen érzet, hogy én nem így képzeltem magamat. Hogy Isten országában én nem így gondoltam magamra. Hát én nem az vagyok, aki megtagadom Jézust. És mégis belekerültem. Hogy vezet innen vissza az út az Úrhoz? És aztán Péter átéli a feltámadás kapcsán újra találkozást Jézussal. Látja őt. Sőt, ott van, bent van a barlangban, ő fut be először, és megnézi, hogy Jézus tényleg feltámadt. Látja a lepleket, amik ott vannak bent a sírban. Aztán kétszer megjelenik Jézus a tanítványoknak. Egyszer, amikor ott vannak mindannyian Tamás kivételével. Aztán ott van Péter, amikor megjelenik 8 nappal később, immáron Tamással együtt. És Péter átéli azt, hogy Jézus helyreállítja Tamást. Emlékeztek? Tamásnak a kétségeit Jézus gyönyörűen lebontja és bemutatkozik neki. És Péternek azt kell átélnie, hogy Tamáshoz eljött az Úr, hogy Tamás kedvéért, azért, hogy ő helyreálljon, személyesen megjelenik Jézus még egyszer. És felmerülhetett benne a kérdés, hogy megjelent Jézus egyszer, megjelent még egyszer, csak Tamás kedvéért. Értem, eljön? Hozzám eljön valaha? Vagy a tagadás az már olyan, amikor Jézus nem fog velem újra beszélgetni? Mekkora az én bűnöm? Mert a szégyenem hatalmas. A szégyen érzetem akkora, hogy nem tudok vele mit kezdeni. De hogyan? Merre vezet visszafelé az út az Úrhoz? És amikor Péter nem tud mit kezdeni ezzel a hitbeli fáradtsággal, mert próbál fölemelkedni újra, és újra, és itt vagyok, és megjelent az Úr, és annyira szeretném, hogyha ez igaz lenne, hogyha a feltámadás valóságos, mert látom a két szememmel, annyira szeretném, hogy igaz lenne. Jézus mondott olyat is, hogy rajtam fogja felépíteni az ő egyházát. Uram, atyám, hol van az már? Hát hogy történhet ilyen? Hát ki vagyok én ezután Jézus szemében? Tudjátok mit? Úgy tűnik, hogy nekem ez nem megy. Úgy tűnik, hogy mégsem én voltam a jó választás. Elmegyek halászni. Heten vannak együtt, abból 3-ról tudjuk biztosan, hogy halászok voltak. De ott vannak még 4. Közülük 2-nek a nevét hozza elénk az ige, Tamás és Nátánael, akikről nagy biztonsággal feltételezhetjük, hogy nem halász volt a mesterségük. De mégis ott vannak Péterrel együtt. És amikor Péter azt mondja, hogy figyeljetek, nem megy, ezt én abba hagyom. Úgy tűnik nekem, nincs visszaút. Elmegyek halászni. Ahhoz legalább értek. Ott tudom, hogy hogy működnek a dolgok. És figyelitek, egyszerre megy vele a másik 6. Mi is megyünk veled. Még azok is, akik nem is halászok. Péterben benne van az isteni ajándék. Benne van a vezetés képessége. Péter már elkezdett átformálódni Jézus jelenlétében. Péternek már elkezdett kialakulni az új identitása. És már nem tud arra visszamenni, amerre szeretett volna. Elmegyek halászni, de az már nem Péter útja. Nyilvánvalóan nem Péter útja. Pontosan annyira nyilvánvalóan nem az ő útja, mint amennyire nyilvánvalóvá tette neki Jézus az első találkozásukkor, hogy Péter, te nagyszerű halász vagy, de innentől kezdve a te utad más. Elmegyek halászni. Nem bírom tovább. Na ez a hitbeli fáradtság. Amikor úgy érzed, amikor megfogalmazódik benned az a gondolat, hogy nem jövök többet a gyülekezetbe. Nekem itt nincs helyem. Hogy lenne nekem helyem azok között, akik teljes szívükből szeretik az Urat? Hogy lenne nekem helyem bűnösként a szentek között? És még akkor is ez az érzés kezdi el uralma alá vonni a szívünket, hogyha az agyunkkal tudjuk, hogy ez nem így van. De azért szeretném ezt nyilvánvalóvá tenni előttetek, mert az érzelmeink hihetetlen erővel tudnak elárasztani bennünket. És amikor a hitbeli fáradtság elér, és eddig a pontig eljutsz, akkor ott állj meg nagyon gyorsan, és mondd azt, hogy na most van csak igazán szükségem arra, hogy elmenjek a gyülekezetbe. Mert ott vannak azok, akik engem a legjobban szeretnek, akik körülvesznek, akik meg fognak menteni, akik segítenek helyreállni. És olyankor, amikor eljutsz odáig, hogy nem megyek el, megyek halászni. Emlékszem a régi életemre. Hát, nem volt egy csúcs, de azt legalább értettem. Ott legalább tudtam, hogy mik a keretek. Ezek a gondolatok pontosan annyira igazak, mint amennyire Izrael fiainak a gondolatai igazak voltak, amikor a pusztában azt mondták, hogy vissza kéne menni Egyiptomba. Ott legalább ehettünk hagymát, meg kenyeret, meg halat. Ott legalább volt valami. Itt meg mi van? Azt mondják, hogy Isten vezet bennünket, meg majd jobb lesz, de amit most látok, az mi? Pusztasság. Semmi. Jézus meghív nosztalgiázni. Gondold végig, honnan indultál? Ma délután, jövő héten valamikor a csendességedben gondold végig, honnan indultam én az Úrral? És tudod, hogy mit mondok? Gondolj arra, hogy mennyire voltál akkor bűnös, amikor elindultál Jézus követésében. Mennyire voltál akkor bűnben? Hát 100%-ig, szeretném elmondani. Amikor úgy döntöttél, hogy én Jézus követője leszek, az előtti pillanatban te nyakig voltál a bűnben. Nem nyakig, fejed búbjáig. Mindenestől. És Jézus mégis eljött hozzád, és azt mondta, hogy gyere, folytassuk együtt, gyere velem. Mutatok neked egy új életet, egy másik életet. Hogyha akkor Jézus ezt mondta neked, akkor most miért mondana mást? Amikor úgy érzed, hogy ezt a szégyent én már nem tudom hova tenni. Jézus kapcsolatra hívott meg. Jézus az életét feláldozta, érted? Jézus a fiává és a lányává fogadott. Akkor is a gyereke vagy az Istennek, hogyha szégyelled magadat, mert nem tudsz olyan lenni, mint amilyen szerettél volna lenni. Akkor is a gyereke vagy. Meghív arra, hogy gyere, gondoljuk végig. És hogyha végig gondolod, akkor fogsz találni kiemelkedően jó pillanatokat. Kicsattanóan nagyszerű pillanatokat. Olyanokat, amikor igazán a helyeden érezted magadat. Amikor azt tudtad mondani, hogy na, akkor nagyon nagyot szolgáltam. És nem baj, hogyha megengeded a szívednek, hogy ezek a gondolatok közel jöjjenek. Igen, azért szegődtél Krisztus követőjének, mert dolgozni akarsz érte, mert azt mondtad, hogy mindenem a te királyságod. Hadd legyek benne a te munkádban, hadd csináljam azt, amit te rám bízol. És ebben Isten gyönyörködik, és gyönyörködött benned akkor, amikor ezeket tetted, és gyönyörködik benned most is. Amikor nyomorultul érzed magadat, és azt mondja, hogy gyere már, gondoljuk végig, mint ahogy Pétert is meghívta erre a helyzetre. Aztán nézzük tovább, mit csinál Jézus a helyreállás útján. Meghív vacsorázni. A vacsora az annak a kifejeződése, hogy továbbra is közösségben akarok lenni veled. Sose tagadtalak meg. Sose mondtam azt, hogy nem vagy elég jó. Lehet, hogy ez a te fejedben élt. Igen, bűnt követtél-e. Majd erről fog szólni a következő pont. Igen. De sosem mondtam, hogy nem vagy elég jó. Sosem mondtam, hogy nem vagy az enyém. Én nem hordoztam magamban ideákat veled kapcsolatban. Ezt is tudnunk kell az Úrról. A józanság lelke, a Szentléleknek nincsenek ábrándjai arról, hogy hú, ez a pafkó Tomi mivé válhatott volna, ha normálisan viselkedik. A Szentlélek a józanság lelke, a tisztánlátás lelke. Azt mondja, hogy én pontosan tudom, hogy hol jársz most. És ahol most jársz, az gyönyörű. Akkor is, hogyha most szégyelled magad, igen, arról is fogunk beszélni. A mindenható Isten, amikor meghívott az ő követésére Jézusban, akkor ő látta azt a folyamatot, amit te be fogsz járni a halálodig. És hogyha te most itt vagy még, akkor nem baj az, hogyha nem itt vagy. És Isten látja azt, hogy igen, szépen haladunk. Most egy kicsit bukdácsolva haladunk. Fölállt ez a gyerek, tanulgatja az első lépéseket. Néha csúfosan orra bukik. De nem baj, hát tanul járni. És aztán majd megtanul, és elkezd velem beszélgetni. És aztán majd lesz olyan is, amikor majd nem akar velem beszélgetni. De akkor is a gyerekem, és akkor is gyönyörködöm abban, ahol éppen tart. Nem kérem számon a 12 éves fiamon, hogy miért nem tud úgy gondolkodni, mint egy egyetemista. Nem kérem számon a 3 éves fiamon, hogy miért nem megy neki az összeadás vagy a szorzás. De abban gyönyörködöm, amit éppen tudnak. És amit éppen tudnak, a szemed gyönyörködhető. És hogyha éppen úgy viselkedik, ami méltatlan a korához, akkor nem zavarom el otthonról, hanem meghívom egy beszélgetésre. És azt mondom, hogy gyere vacsoránál, megbeszéljük. Ezt is megbeszéljük, meg azt is, hogy hogy vagy. János 21:12-13-ban ezt olvastuk. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Fiaim, nincs valami ennivalótok? 100 méterre vannak a tengeren. Azt mondják, nincs. Azt gondolják, hogy ez a kéregető még tőlük akar lájmolni. De a valóságban a helyzet úgy áll, hogy fiaim, van ennivalótok? Nincs. Hát akkor gyertek, itt van. És most már így a fáradtság témája körül elidőzve, emlékeztek, hogy múltkor illésről mit beszéltünk? Hogy amikor halálosan elfárad, a kiégésbe belefutott illés, akkor Isten megvendégeli, enni ad neki, mert azt mondja, hogy szükséged van arra, hogy egyél. És amikor a tanítványok Péterrel az élükön elindulnak és mennének vissza a régi életükhöz, ami már nincs, akkor Jézus azt mondja nekik, hogy gyertek, mert fáradtak is vagytok, nyűgösek is vagytok, nem tudtok józanul gondolkodni. Olyan úton indultatok el, ami számotokra már lezárult. A régi életetek, az nem terem gyümölcsöt. Gyertek, kajáljunk, és utána megbeszéljük a dolgokat. Annyira fantasztikus ez a gondoskodás, nem? Jézus figyel ránk, tudja, hogy mire van szükséged. Mert egyébként Jézus szeret velünk lenni, ezt sose felejtsük el. Akkor is, amikor a szégyen érzet tombol a szívedben, tudhatod, hogy Jézus szeret veled lenni. Jézus, aki pontosan tudta, hogy a tanítványai el fogják őt árulni, pontosan tudta. Tudta azt, hogy egyedül fog maradni. Tudta azt, hogy egyedül kell majd meghalnia. És előtte nézzétek, hogy mit mond a tanítványainak az utolsó vacsorán. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Hát így van Jézus velünk, a tanítványaival. Vágyik velünk lenni. Szeret velünk vacsorázni. És a vacsorát, azt nem úgy szoktuk elfogyasztani, mint hogy az iskolában teljesen értelmetlen módon rákényszerítik a gyerekekre, hogy azt mondják, hogy csöndbe vagy, megeszed. Utána lehet menni. Valamit nagyon nem értettek meg az étkezésnek a lényegéről. Enni csak részben azért eszünk, mert finom. Azért eszünk, hogy közösségben legyünk. Azért eszünk, hogy közben tudjunk dumálni. És Jézus ugyanígy gondolkodik. Azért eszünk, hát bemegy az emberekhez, és együtt vacsorázik velük. És megissza azt a pohár bort, és hangosakat nevet, és süti a térdét, hogy ez nagyon jó volt, ezt megjegyzem, elmondom a tanítványoknak is majd. Jézus velünk akar lenni. Tudta, hogy meg fogják tagadni, mégis együtt akart velük vacsorázni. Akkor, hogyha te majd úgy érzed magad, hogy lezárult a visszaút, nem találom az utat vissza Jézushoz, akkor ugyanígy tudhatod, hogy Jézus veled akar lenni, és meg akar hívni vacsorázni, és hogyha le akar ültetni az asztalhoz, az azt jelenti, hogy barátom, közösséget vállalok veled. Hát akit leültetsz az asztalodhoz, az az időt akarsz együtt tölteni, nem? Harmadik lépésként, ez a kellemetlenebb része, szembesít az Úr. De nem úgy szembesít soha, de soha, hogy elmaraszta, hanem rávezet arra, hogy hogy és min kell változtatnod. Rávezet, hogy hol kell változtatnod. Ebben a méltán híres dialógusban, ami nagyon rövid, de annál erőteljesebb, Simon Jóna fia, szeretsz engem? És ez hangzik el háromszor. Hol van ebben a szemrehányás? Sehol. Nincs szemrehányás. Ez egy kiózanító kérdés. Ez egy tisztázó beszélgetés. Ez egy szeretetből fakadó beszélgetés. Jézus nem nyakon vágni akar bennünket, mert annak nincs értelme. Jézus meghív a helyreállásra. És pontosan arra a pontra fog rávilágítani, ahogyan te gondolkodtál magadról. Ezt szeretném most kibontani. Péter elképzelte, hogy ki lesz ő Isten országában. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én szoktam erről gondolkodni. Hogyan láthat engem az Úr? Ki lehetek én Isten országában? És emlékeztek, mondtam már nektek nem egyszer, hogy ott van Jób például, akiről azt mondja az Úr a mennyben, hogy figyelted, észrevetted szolgámat, Jóbot. Na, ő figyelemre méltó. Míg a sátán figyelmébe is ajánlja az Úr. És hát ki ne akarna olyan lenni, akit Isten maga ajánl az ellenség figyelmébe, hogy na, ő egy komoly követő. Na, az ő életét érdemes megnézni. Ezzel nincs is baj. Csak felépíthetünk magunkban egy olyan ideát, amikor nagyobbnak, többnek, jobbnak, többre képesebbnek látjuk magunkat, aki Isten országában majd nagyon nagy dolgokat fog tenni. És amikor felépíted ezt az ideát, és aztán egyszer csak ott érzed magad a gödör alján, na ez a távolság minél nagyobb, annál nagyobb lesz a szégyenérzet. Hát én azt hittem. Én azt gondoltam, hogy ennél többre vagyok képes. Én azt gondoltam, hogy az Úr ennél többet bíz rám. Nézzétek, mit olvastunk. Hogyan vezeti rá Pétert arra, hogy Péter, neked elég, hogyha az vagy, akinek én látlak. János 13:37. Péter így szólt hozzá, vagyis Jézushoz. Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Kérte tőle bárki is ezt. Jézus elmondja néhány gondolattal korábban, hogy megverem a pásztort, és szétszéled a nyáj. És Péter nem azt mondja, hogy Uram, miért, hogyan tudnánk segíteni? Azt mondja, hogy én az életemet adom érted akkor is. Oké, hát akkor építsd magad, Péter, hajrá. Következő. Márk 14:29. Péter ezt mondta neki, ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. Hú, épül a Péter szobor. Én nem. 11-en. Igen, én nem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele? Nekem nagyon ismerős ez a forgatókönyv. Én már jártam ott, ahol Péter járt. János 21:15. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Értsd, Péter, még mindig úgy gondolod, hogy jobb vagy a többieknél? Még mindig áll ez a szobor? Az idea még mindig? És Péternek már nincsen ideája önmagáról, már nem gondolja, hogy ő lenne a példa, a nagy szobor, a látványosság, hanem csak azt mondja, hogy te tudod, Uram, nem fogok fogadkozni. Na, itt történik a fordulat, a nagy helyreállás. Ez a tehetetlenség, amikor beismered, hogy én nem akarok jobb lenni. Nekem pont elég az, hogyha te szeretsz engem, és én pedig tudok olyan lenni, amilyennek te látsz engem, és én olyan akarok lenni. Ezek a beszélgetések rendkívül fájdalmasak, mert az ideáinkat azt el kell gyászolni. Mert az ideák, most félreértés ne essék, azok jó dolgok. Tehát nehogy az legyen a mai délelőttnek a konklúziója, hogy nem kell nagy dolgokra vágyni Isten országában, legyünk bátran kisszerűek. Dehogy is. Én azt szeretném, hogyha mi egész gyülekezetünk olyan lenne, aki erőnek erejével megy tovább, és azt mondja, hogy Jézus, te kell ezt nekem, van még több. Mutasd többet, hadd tegyek többet. Mert Jézus így néz mindannyiunkra. Csak ez a több, ez úgy elérhető, hogy közben látjuk azt, hogy kik vagyunk mi. És ezek a beszélgetések fájdalmasak, de ezek visznek előre. Mint ahogy azt mondja Jób, felismerve ezt az összefüggést, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. A helyreállás az csak itt történik, ebben az összetöretésben. Amikor még tartod magad, és azt mondod, hogy de megy ez nekem, Uram! Hát én annyira szeretlek téged, nekem megy ez egyedül is! De ne akarjad egyedül. Nem mehet Isten nélkül, nem fog menni Isten nélkül. Isten megismeréséből nem hagyhatod ki Istent. Jobban szeretsz engem, mint ezek? Tényleg azt gondoltad? Tényleg. És még most is úgy gondolod? Hát nem. De azt tudod, hogy szeretlek. Ez az egy, ezt te biztosan tudod, Uram, hogy tényleg szeretlek. És ez elég. Elég, hogyha annyit mondasz az Úrnak, hogy te tudod, hogy szeretlek, akkor is, hogyha csúfosan viselkedtem, akkor is, hogyha most helyre kell állítanod, de szeretlek. És a helyreállásnak, a hitbeli fáradtságból való kiemelésnek a negyedik lépése az az, hogy Isten magasabbra emel, mint ahonnan leestél. És lassan ezt is kezdhetjük megtanulni, a Jelenések könyvében is láthattuk ezt, hogy Istennek az a szándéka, hogy mindig följebb emeljen. Teremtmények voltunk, és Isten gyermekek lehetünk. Korona nélküliek voltunk, és koronát kapunk. Bűnösök voltunk, és megváltottak leszünk. Lukács evangélium 5. fejezet, 10-11. vers. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Ez történik az első találkozás után, az első komoly, egzisztenciális, életváltoztató, nagy találkozás után. Mindent otthagytak. Hova ment akkor vissza egyébként Péter halászni, ha mindent otthagyott? 3 éve nincs hajója, nincs vállalkozása. 3 év alatt az a vállalkozás, az kuka. Hát bérel hajót, bérel hálót, aztán próbálja újraépíteni az életét. Mire hívta Jézus ennél az első találkozásnál? Azt mondta, hogy te ismersz egy keretet, amiben jól működik az életed. Na, én pontosan ebből kiindulva hívlak, hogy gyere, és mostantól kezdve ne halakat halász, hanem embereket. Abból indul ki Jézus, amit ismerünk, amit tudunk, amit szeretünk. De nézzétek, hogy hogyan alakul újjá Péter élete. Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És mit mond ekkor Jézus? Azt mondja, hogy Péter, visszajöttél ide a hajókhoz. Azt gondolod, hogy te ezt az életet ismered. De nem. Ez az életed, ez véget ért. Az életed velem zajlik tovább, akkor is, ha most szégyenben érzed magad. Az életed veled, velem megy tovább. Eddig ahhoz kötöttük, amit ismertél, de elkezdtelek átformálni. Emlékszel, hogy mit mondtam neked? Azt mondtam, hogy én rajtad építem fel az én egyházamat. Sokkal magasabbra akarlak emelni. Nézd, hogy én mit csinálok, mit mondtam magamról. Én vagyok a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Na most ez következik. Péter, többre hívlak el. Legeltesd az én juhaimat. Legyél olyan, mint én. Péter elindult onnan, hogy halász, aztán emberhalász, és végül megérkezik oda, hogy pásztor, hogy olyanná kell válnia, mint a mestere. És nézzétek, hogy ezt szépen meg is értette, és ezzel be is fejezem, mert amikor megtörténik ez a helyreállítás, és Péter identitása helyreáll, és már nem a szégyen érzet vezérli őt, amikor levelet ír a gyülekezeteknek, akkor nézzétek, hogy hogy ír. Péter első levele, 5. fejezet, 1-3. versig. A közöttetek levő presbitereket, tehát kérem én, a presbiter társ. Nem azt mondja, hogy én a pápa, nem azt mondja, hogy én a fővezér, én a főpásztor, én, akire Jézus rábízta az egész egyházat, emlékeztek? Márk majd meg is írja az evangéliumában. Hanem azt mondja, hogy én közületek egy. Mert ott megértette, hogy jobban szeretsz engem, mint ezek? Ne. Nekem elég annyi, hogy én szeretem az Urat. Én szeretlek téged. És ez elég. Kérlek tehát én, a presbiter társ és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek Isten közöttetek lévő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Hát azt hiszem, hogy Péter megértette. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy Péter megértette. Annál a vacsora utáni beszélgetésnél Péter megértette, hogy nekem nem kell jobbnak lennem, mint a többiek. Nekem nem kell felépítenem önmagamat Isten királyságában. Isten majd épít engem, és nekem bőven elég annyi, hogy szeretem őt, és elvégzem, amit rám bíz. Én az egyik presbiter, te a másik, te a harmadik. Én teszem azt, amit Jézus rám bízott, legeltetem a juhokat. Ti is tegyétek ezt. Nem uralomból, nem nyerészkedésből, nem azért, hogy több legyek, hanem azért, mert szeretett engem, és én teszem azt, amit rám bíz. Tehát, hogyha a hitbeli fáradtság megkörnyékez, és elér ez a szégyen érzet, hogy nem találom visszafelé az utat, akkor mondd azt az Úrnak, hogy figyelj, Uram, azt hallottam az ige hirdetésből, hogy nálad van helyreállás. Kérlek, gyere! Nosztalgiázzunk, vacsorázzunk, szembesíts, és állítsd helyre, kérlek, a szívemet. Amen. Gyertek, ezért imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te itt vagy most is. És itt vagyunk együtt, mint a tanítványok. És köszönjük, hogy lobog a tűz, és rajta a hal, rajta a kenyér. És köszönjük, hogy most is azt mondod, hogy jöjjetek és egyetek, és hozzatok a halakból, amit fogtatok. Köszönjük, Úr Jézus, hogy most is ugyanígy jössz hozzánk. És hogyha úgy vagy itt, hogy elért a szívedig ez az üzenet, akkor nézz most rá Jézusra. Ott ül a tűz mellett, és rád néz, és azt mondja, hogy gyere már ide. Gyere, beszélgessünk. Fontos vagy nekem. Fontos vagy. Ne akadályozzon meg a szégyen abban, hogy hozzám gyere. Gyere, egyél, nyugodj meg, van visszaút. Mindig van nálam, mindig van visszaút. És Uram, könyörgöm, hogy amikor szembesítesz bennünket azzal, amit tettünk, akkor engedd meg, hogy ez a szembesítés ez helyreálláshoz vezessen. Uram, könyörgöm minden egyes lélekért, aki úgy van ma itt, hogy valahol elakadt, és nem találja hozzád vissza az utat. Kérlek, hogy te nyúj a szíveknek olyan mélységéig, ahova csak te tudsz elérni. Kérlek, Atyám, állíts helyre bennünket. Mi rajongunk érted, szeretünk téged. Nem akarunk nélküled élni. Urunk, nélküled hiába halászunk, nem fogunk semmit. Amikor elindulunk visszafelé nélküled, akkor ott nem vár semmi. Meg akarjuk érteni, hogy hova hívsz. Azok akarunk lenni benned, akiknek te elképzelsz. És Urunk, nem azok, akiknek mi elképzeljük magunkat. Kérünk, hogy így jöjj, állíts helyre, töltsd el a szívünket újra örömmel, és add, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket. Amen.